Januárban 13,5%-kal haladta meg a vendégforgalom az egy évvel korábbi, nőtt a szálláshelyek árbevétele is. Új kedvező kamatozású bónuszállamkötvény a kormány célja, hogy a lakosság minél többet vásároljon belőlük. Aláírta Vlagyimir Putyin a Krímet független államként elismerő rendeletet, a nyugati hatalmak szankciókkal válaszoltak. Jó napot kívánok! Magyarország a harmadik legiparosodottabb nemzete Európának. Ez annak köszönhető, hogy jó ütemben halad a kormány által hirdetett iparosítás. Orbán Viktor miniszterelnök erről a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karcagon beszélt, amikor átadta a hazai befektetők összefogásával létrejött elektronikai hulladékfeldolgozót. Az üzemben évente több mint 20 000 tonnányi leselejtezett hűtőgépet és elektronikai hulladékot ártalmatlanítanak. Több mint 3 milliárd forintos beruházással jött létre az üzem, amelyben 170 új munkahely létesült. A fejlesztést a kormány kiemelt beruházássá nyilvánította.
Az Európai Unión belül ma a teljes nemzetgazdaságokon belüli ipari termelés az átlagban 15%. Magyarországon 23%. Jóval az európai átlag fölött vagyunk, és ha hozzáteszem, hogy csak 2 ország van Európában, amelyek a nemzeti össztermékében az ipar nagyobb arányt foglal el, mint a magyarokéban, ez Németország és Csehország, de ők is csak egy orhosszal, akkor azt kell mondanom, hogy a harmadik legiparosodottabb nemzete Európának ma a magyar.
Hamarosan munkába áll a 250. alkalmazott is, akinek a Nők 40 plusz program segítségével sikerült elhelyezkednie. 2011. januárjában döntött a kormány arról, hogy a nők 40 év szolgálati idő után életkoruktól függetlenül mehetnek nyugdíjba. A becslések szerint 30 000 vannak, akiknek csupán néhány év munkaviszony hiányzik ahhoz, hogy beléphessenek a programba. Közülük 1000 regisztrált álláskeresők.
10 hónapig munkabérés járulékait 100%-ban támogatjuk annak a munkáltatónak, aki hajlandó őket foglalkoztatni. 2 hónap tovább foglalkoztatást kérünk, és nagyjából ez havi szinten mintegy 160 000 forintos támogatást jelent.
Januárban 13,5%-kal haladta meg a vendégforgalom az egy évvel korábbit, a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint. A belföldi vendégészakák száma 16, a külföldi vendégészakáké 11,2%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele pedig 16,4%-kal magasabb volt, mint 2013. januárjában, és összesen csaknem 18 milliárd forintos árbevételt értek el. A Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain tegnap óta kapható az új állampapír, a bónusz magyar államkötvény. Az állampapírok kamata közel a duplája a piaci kamatoknak, emellett nem kell utána egészségügyi hozzájárulást fizetni. Az értékesítés tegnapi indításakor Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter azt mondta, a kormány célja az, hogy a lakosság minél több államkötvényt vegyen.
Ügyfelek várakoznak a Magyar Államkincstár egyik pécsi ügyfélszolgálatán. Sokan érdeklődnek az államkötvények iránt. Krémer Anikó hosszas mérlegelés után döntött úgy, hogy a legújabb állampapírba fekteti a pénzét.
Körbejártam a pénzintézeteket, megnéztem a befektetési lehetőségeket, az egyik legbiztonságosabb befektetési formának tartom, és hosszú távon is viszonylag reális kamatot kapok a pénzem után.
A bónusz magyar államkötvény hétfőtől kapható a Magyar Államkincstár fiókjaiban, 4, illetve 6 éves futamidővel. Előbbi éves kamata 4,89%, utóbbié 5,64%. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter az elsők között vásárolt az új kötvényből. A tárcavezető elmondta, a kormány kiemelt célja, hogy minél több ember vegyen államkötvényt, és minél hosszabb futamidőre. Ezzel ugyanis csökken az ország pénzügyi kiszolgáltatottsága.
Lehetőség szerint a lakossági állampapír vásárlás mozduljon el a hosszú távú, tehát a több éves papírok irányába, ne csak néhány hónapra vegyenek ilyen eszközt a magyar emberek, hanem lehetőség szerint ez tolódjon ki.
Az államkötvények kamata csaknem a duplája a piaci kamatoknak, ezért kedvező befektetési forma a lakosság számára. A hozam után pedig nem kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. A híradó által megkérdezett elemző azt mondta, az ország számára is kifejezetten kedvező, ha az állam nem egy banknak vagy másik országnak tartozik, hanem a saját állampolgárainak.
A kormány és az államadósság kezelők központ azt a célt tűzte ki, hogy növelje a lakosság állampapír részesedését, hiszen ezzel, hogyha egy külső sokk éri az országot, amire volt már például az elmúlt években, akkor biztosíthatják azt, hogy az államadósság finanszírozása az a stabil lábakon állt.
Az államadósság kezelő központ 2012. januárjában indított programot annak érdekében, hogy a lakosság minél több állampapírt vegyen. Ennek eredményeként az akkori 473 milliárd után tavaly év végére megközelítette az 1700 milliárd forintot a lakossági állampapír állomány.
Zárt ülésen vizsgálja meg Simon Gábor korábbi nemzetbiztonsági ellenőrzéseinek ügyét az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A Magyar Nemzet múlt pénteken írt arról, hogy az MSZP volt elnök helyettesét C-típusú ellenőrzésnek vetették alá az egykori Nemzetbiztonsági Hivatal 2008-ban és 2009-ben, de a volt képviselő az anyagi helyzetéről kitöltött kérdőíven a parlamentnek leadott vagyonnyilatkozataihoz és az adóbevallásaihoz hasonlóan egyszer sem tüntetett fel külföldön vezetett bankszámlát. Vagyonosodási vizsgálatot kezdeményez a Jobbik pécsi szervezete az MSZP egyik Baranya megyei vezetője Kőhegyi István ellen. A Jobbik szerint felmerül a gyanú, hogy a volt országgyűlési képviselő törvénytelenül szerzett több 10 millió forintot. Kőhegyi István azt mondta, aki minden forintjával el tud számolni, az nem követel bűnt.
Legyeszes elszámolni azzal, hogy kevesebb, mint egy éven belül hogyan tudott majdnem 70 millió forintra szert tenni.
Számoljon el a vagyonával, erre szólította fel Németh Zsolt a Jobbik országgyűlési képviselője Kőhegyi Istvánt, az MSZP egyik baranyai vezetőjét. 75 milliója lett a semmiből, ezzel a címmel jelent meg cikk az egyik pécsi internetes oldalon a szocialista politikusról, aki 2010 előtt országgyűlési képviselő is volt. Azt írják, hogy Kőhegyi Istvánnak néhány évvel ezelőtti vagyonnyilatkozata szerint még több 10 milliós tartozása volt, most viszont 70 millió forintnál is több van a számláján. Szerintük ezt igazolja egy nyilvánosságra került Kőhegyi István Zsolt névre szóló 2013-as banki egyenleg közlő. Azt is írják, hogy Kőhegyi István egy kisebb terepjáróját egy drágább luxus dzsipre cserélte. A Jobbik szerint felmerül a gyanú, hogy a pénzt nem törvényesen szerezte, és ezért vagyonosodási vizsgálatot kezdeményeztek a NAV-nál.
2010-ben, tehát amikor leárt a képviselő mandátuma, akkor állítólag most a saját bevallása szerint 2 millió forinttal rendelkezett, majd kicsit később, egy évvel rá, már majdnem 70 millió forintot találhatunk különböző offshore utalásokon keresztül az állítólagos bankszámláin, ami arra enged következtetni, hogy hasonló üggyel álltunk szebbe, mint ahogy Simonnál is láthattuk.
Kőhegyi István közleményében úgy reagált, nem bűn magyarországi bankszámlán olyan megtakarítást tartani, amivel az illető el tud számolni, viszont büntető feljelentést tesz, mert szerinte feltörték az e-mail fiókját és személyes adatokat, valamint banktitkokat hoztak nyilvánosságra.
Bajnai Gordon gazdasági, Hiller István oktatási, Fodor Gábor pedig környezetvédelmi miniszter lenne egy esetleges baloldali kormányban. Ezt a szocialisták frakcióvezetője mondta hétfőn reggel az ATV-ben. Józsa István szerint Gyurcsány Ferencnek elméleti szakemberként lenne szerepe a baloldali kormányban. Mesterházi Attila azt mondta, az MSZP nem állít árnyék kormányt, és Józsa Istvánnak ez a magánvéleménye. Józsa István viszont úgy fogalmazott, úgy mondja ezt, mint aki benne van a dolgok sűrűjében.
Nem szervezek árnyék kormányt bejelenteni, hiszen...
Mesterházi Attila vasárnap este az ATV-ben még azt mondta, nem tervez árnyék kormányt bejelenteni.
Pénzügyek területén nagy valószínűséggel Bajnai Gordon is.
Tehát ő lesz a gazdasági csúcsminiszter?
Én úgy gondolom...
Fél nappal később, hétfő reggel viszont négy nevet jelentett be Józsa István, a szocialisták frakcióvezető helyettese. Azt mondta, Bajnai Gordon gazdasági csúcsminiszter, Hiller István oktatási miniszter, Fodor Gábor környezetvédelmi, Gőgös Zoltán pedig mezőgazdasági miniszter lenne. Józsa István szerint Bajnai Gordonra a felkészültsége és a tapasztalata miatt van szükség.
Én úgy gondolom, hogy felkészültsége tapasztalata alapján minden elfelé predesztinálja, hogy az új kormányba.
Azt mondta, a szocialista Gőgös Zoltán is kormánytag lehet, mert, ahogy mondta, jól lát a pályán.
Mezőgazdaságban én úgy gondolom, hogy Gőgös Zoltán hihetetlen világosan lát a pályán, és azt is tudja, hogy mit kell rendbe tenni.
Józsa István értesülései szerint megszűnne az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és különálló oktatási tárcát hoznának létre Hiller István vezetésével.
Oktatás minisztérium, ha jól értem. Akkor ki a minisztere?
Hát a mozgásokból látszik, hogy Hiller István.
Józsa István azt is mondta, liberális szövetségesük Fodor Gábor kapná a környezetvédelmi tárcát.
Fodor Gábor már volt környezetvédelmi miniszter, letette a névjegyét a természetvédelem a környezetügye mellett.
Mind a négy politikus vezető pozícióban volt már korábban is Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején. Bajnai Gordon, aki Józsa István szerint gazdasági csúcsminiszter lenne, már volt ilyen poszton. 2008 tavaszától 2009 tavaszáig fejlesztési és gazdasági miniszterként dolgozott Gyurcsány Ferenc kormányában. Hiller István újra oktatási miniszter lenne. A második Gyurcsány kormányban 4 évig szintén ő felelt az oktatásért. Gőgös Zoltán kapná a mezőgazdasági tárcát. 2006 és 2010 között ő államtitkár volt az akkori vidékfejlesztési minisztériumban. És Fodor Gábor is volt már kormányzati pozícióban Gyurcsány Ferenc mellett. Ő 1 évig volt környezetvédelmi miniszter az MSZP-SZDSZ kormányban. Mesterházi Attila Egerben azt mondta, Józsa Istvánnak ez a magánvéleménye.
Velem nem egyeztette az ő magánvéleményét. Tegnap az ATV-ben világosan fogalmaztam, hogy árnyék kormányt nem kívánok hirdetni, és ehhez is tartom magam.
Józsa István viszont azt mondta, ezeket a neveket úgy mondja, mint aki, idézem, benne van a dolog sűrűjében. Szerinte ez az MSZP véleménye is.
Józsa István magánvéleménye, aki benne van a dolgok sűrűjében.
Tehát akkor ez az MSZP véleménye is egyúttal. Ön egyetért az MSZP véleménye.
Én egyetértek az MSZP véleményével.
Józsa Istvánt az ATV-ben külön kérdezték Gyurcsány Ferenc szerepéről is egy esetleges baloldali kormányban. Azt mondta, Gyurcsány Ferenc az elméleti politizálás irányába mozdul el.
Ahogy én Gyurcsány Ferenc politikai mozgását látom, ő inkább az elméleti politika irányába mozdul el.
Most a régi bukott emberek álltak újra össze, és most igazából marakodnak azon a koncon, amit még meg sem szereztek.
A Fidesz szerint ugyanazok az emberek álltak össze, akik már tönkretették az országot.
Nincs közöttük új ember. Ezek ugyanazok az emberek, ugyanazok a politikusok, akik egyszer már tönkretették Magyarországot.
Selmeci Gabriella szerint a baloldalon nem képesek új programot állítani, és, ahogy fogalmazott, nem tanultak a múlt hibáiból.
Elkezdődött Biszku Béla büntetőpere a fővárosi törvényszéken. Az egykori belügyminisztert az 1956-os forradalom utáni megtorlásokban való részvétel miatt az ügyészség felbújtóként aljas indokból és célból több emberen elkövetett emberöléssel, valamint háborús büntettel vádolja, amiért akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kaphat. Biszku Béla tagadta a vádat és nem tett vallomást. 1848-hoz hasonlóan ma is meg kell küzdeni a szabadságért, mondta az Emberi Erőforrások minisztere a Fidesz-KDNP brüsszeli küldöttségének hétfő este tartott március 15-i ünnepségén. Balogh Zoltán úgy fogalmazott, szabadságharc az is, amit a kormány vív az uniós intézményekkel és globális pénzvilággal 2010 óta. A tárcavezető hozzátette, a sokszor támadott bankadó, a rezsicsökkentés vagy éppen a kafetéria rendszer átalakítása nagyobb szabadságot adott a magyar családoknak, ugyanakkor sértette egyes nemzetközi nagyvállalatok érdekeit. Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta a Krím csatlakozását előkészítő orosz-krími szerződéstervezetet, nem sokkal azután, hogy a krími köztársaság kinyilvánította a függetlenségét és kérte felvételét az oroszországi föderációba. A nyugati nagyhatalmak válaszképpen beutazási tilalmat és vagyonzárolást rendeltek el a nemzetközi jog megsértéséért felelősnek tartott orosz és ukrán vezetőkkel szemben, de egyelőre sem Putyin elnök, sem Dmitrij Medvegyev kormányfő nincs rajta a listán.
Ukrajna határainak megvédésére készül az önkéntesekből álló ukrán nemzeti gárda. A következő hetekben 20 000 csatlakoznak a fegyveres szervezethez, és vesznek részt kiképzésen. Senki nem fogja megvédeni a hazánkat helyettünk, mondja ez az önkéntes, aki a kijevi összecsapásokban vált ismerté. Ukrajna már korábban bejelentette, hogy nem avatkozik be fegyveresen a krími konfliktusba, de megvédi a határait, ha Kelet-Ukrajna is megpróbálna Oroszországhoz csatlakozni. A kijevi parlament az önkéntes haderő felállítása mellett részleges mozgósítást is elrendelt. Vlagyimir Putyin tegnap orosz paralimpikonokat tüntetett ki Szocsiban, majd néhány órával azután, hogy a krími köztársaság kérte felvételét az Orosz Föderációba, jóvá is hagyta a csatlakozást előkészítő szerződéstervezetet. Az Európai Unió válaszul 21, az Egyesült Államok pedig 11 orosz és ukrán állampolgárral szemben rendelt el beutazási tilalmat, és fagyasztotta be a külföldi számláikat. A listán nem szerepel sem Vlagyimir Putyin, sem Dmitrij Medvegyev, viszont rajta van Viktor Janukovics, volt ukrán elnök, az orosz miniszterelnök helyettes, a szakadár krími köztársaság miniszterelnöke, vagy például Jelena Mizulina, az orosz törvényhozás elnök helyettese. Sem nekem, sem a családomnak nincs számlája vagy vagyona Oroszországon kívül, csak orosz állampolgárságon van, így aztán ezek a szankciók érthetetlenek a számomra, mondja az orosz házelnök helyettes.
Vladimir Vladimirovics.
Közben ez a kijevi fiatalember úgy döntött, visszaküldi Vlagyimir Putyinnak azt a karórát, amit 10 évvel ezelőtt kapott tőle ajándékba. Az ukrán Andrei Shenko azt mondta, nem akarja tovább viselni az órát, mert kiderült, Vlagyimir Putyin hazudott neki. Az ajándékozáskor az orosz elnök ugyanis azt mondta, azt szeretné, ha mindenki békében élne. Most pedig megtámadta Ukrajnát, mondta a fiatalember, és postára adta az órát.
Kína a saját területén is keresi a 10 napja eltűnt malajziai utasszállító repülőgépet. A hatóságok a repülőn utazó valamennyi kínai állampolgár esetében megvizsgálták a személyes körülményeket, hátteret, és egyiküknél sem találtak arra utaló jelet, hogy terrorizmussal állna kapcsolatban. Tegnap Malajzia kérésére kiterjesztették a március 8-án eltűnt Boeing 777-es utasszállító repülőgép utáni kutatást. Most már Ausztráliától egészen Kazahsztánig keresik a gépet, amely 239 emberrel a fedélzetén tűnt el, egyelőre nyom nélkül. Sport, majd időjárás jelentés következik. Híradóval 16 óra 20 perckor is várjuk Önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A lövedék keresztül ment a nyakán.
Megtaláltak a golyót?
Nem hiszed el, hogy mit találtam.
Miattam halt meg.
Voltak ellenségei.
A felfordulásban eltüntették a fegyvert.
Feljött az emberem.
Megvan a fegyver és a ruha.
Nem mit csináltuk.
Te velem ne szórakozz.
Segítettem a bátyámnak, a többi nem a maga dolga.
Engem akartak megölni.
Nem baleset volt.
Tehát egyszerűen kivégezték.
Párizsi helyszínelők. Ma 20 óra 20 perckor az emlékjel.
Hogy kerülsz ide?
Feladom magamat a hatóságoknak.
Ezt az apámért kapod. Vádolsz, hogy titkolózom?
Csak egy biztos, hogy miattunk jött vissza.
Bosszú. Ma 21 óra 20 perckor az M1-en.
Az országgyűlés elfogadja a sztrájk jogról szóló törvényt. Mi van itt, kérem? Mégis tüntethet a munkásosztály saját maga ellen?
Ezzel tudta tartani tulajdonképpen a kommunista rend a hatalmát.
Megalakul az ellenzéki kerekasztal.
A rendszerváltoztatásnak a felgyorsulási hetének is nevezhetjük egyszer.
Hogy valami nem jó, az világos volt számomra.
Szabadság tér 89. Szerdán este az M1-en.
Ez itt a Bízunk Benne stúdiója.
Nem egy átlag család, maradjunk annyiban.
Ámol egy viskóval a madár saját, de néha azért betér pár barát.
El kéne költözzön ugye Dani valahova, de hova?
Mi javasoltuk neki Új-Zélandot.
Menjek Új-Zélandra, Sauronhoz.
Már a családod kikészített.
Jók vagytok?
Csak annyi...
Hallom, gyere, sírod magad a kedves nem, családomtól.
Bízunk benned, Dani!
Bízunk benned. Pénteken 20 óra 20 perckor az M1-en.
Én bízom benned.
Jaj, de én is bízom benned.
Ha a lányod bejelenti a nagy hírt...
Ehhez fogok menni!
Az első gondolatod...
Micsoda?
A második...
Nevetséges!
A harmadik...
Nem mehetsz hozzá, és punktum!
Ha akarjuk, ha nem rokonok leszünk.
Pedig akkor még nem is sejted, hogy mi vár rád.
Szia, kutyuli-butyuli!
Én egy esküvőrendezőt akarok hívni, hogy minden tökéletes legyen.
Mi az az esküvőrendező?
Hívjenek velem, beszélünk nagy nevről.
Steve Martin és az Oscar-díjas Diane Keaton főszereplésével.
Óvatosan vezess, és kössétek be az offset.
Papa!
Az örömapa. Szombaton este az M1-en.
Jó napot kívánok! Tegnap este a Honvéd Paks meccsel zárult a rendhagyó 20. forduló a labdarúgó OTP Bank ligában.
A kiesés ellen menekülő Paks beszorult az első 15 percben, Hidi lövése jelezte, hogy a Honvéd szeretné a 3 pontot. A 38. percben Zsivanovics is próbálkozott, de ekkor gól még nem született. 4 perccel később azonban már igen, Lázokot lökte fel Bonát Zoli a 16-oson belül, a büntetőt Délceg lőtte be, de a labda éppen csak átvánszorgott a gólvonalon. A második félidőben Windecker buktatta Bonát Zolit a 16-os előtt, a játékvezető itt is 11-est adott, amit Daud magabiztosan értékesített. A hajrában két honvéd helyzet jött, előbb Hollander beadását Prosser fejelte kapura, de Molnár bravúra védett, és ugyanezt tette pár perccel később Zsivanovics fejesénél is a paksiak kapusa. A 90. percben még Báló lőhette volna be a paksiak győztes gólját, de végül maradt az 1-1.
A mai két labdarúgó bajnokok ligája 8-a döntő visszavágók közül csupán egyik ér izgalmakat, a Chelsea Galatasaray találkozó. A Real inkább egy rekord megdöntésére készülhet.
Az edzésen Xabi Alonso pontos dobása után Ronaldo már fejelt egy gólt. A kedd este a Schalke ellen élesben is betalál kétszer, utolérheti Puskás Ferencet a Real Madrid gólszerzőinek örökranglistáján. A visszavágónak nagyjából ez az egyetlen tétje, hiszen a Gelsenkircheni 6-1-jel a lényegi kérdések alig, hanem már eldőltek. Éppen ezért nem csak Carlo Ancelotti, hanem vélhetőleg Jens Keller is pihenteti kulcsjátékosait, így viszont, legalábbis német sajtóhírek szerint, Szalai Ádám kezdhet Huntelár helyett a Schalkéban. A magyar támadónak nagy lehetőség ez korábbi klubja ellen, ha bár 6 góllal valószínűleg még egy kirobbanó formában játszó Szalaival a csatársorban sem veri meg a Schalke a Madridot a Bernabeu-ban.
Okay, ask myself a question.
Okay, felteszek magamnak egy kérdést. Didier, milyen érzés visszatérni a Stamford Bridge-re? Drogba megelőzte az ekkor már nevető újságírókat, aztán persze a saját sablon kérdésére adott egy nem kevésbé sablonos választ is. Nagyon boldog vagyok, hogy visszatérhetek és újra láthatom az ismerős arcokat. Hogy a viccelődés mögött valójában milyen érzelem áll, az csak a keddesti meccsen derül ki. Didier Drogba, aki belőtte a Chelsea BL győzelmet érő büntetőjét a 2012-es döntőben, most éppen a Stamford Bridge-en tehet azért, hogy a londoni kékek már a 16 között búcsúzzanak. A gólt lövök nem fogok ünnepelni, de ha nyerünk, természetesen boldog leszek. Profinak kell lennem, mondta Drogba. Dolgát nem könnyítette meg José Mourinho sem, aki a Chelsea történetének egyik legfontosabb játékosaként emlegette az elefántcsontparti csatárt. Mourinho biztos benne, hogy Drogba egyszer még visszatér a klubhoz, ha nem játékosként, akkor edzőként vagy nagykövetként. Akkor minden esetre Mourinho-nak is kevesebb fejfájást okoz majd, mint keddeste ellenfélként.
Elmaradt a bajnokavatás a jégkorong MOL Liga fináléjában. A 4 győzelemig tartó döntő 5. meccsén a Brassó 3-2-re győzött Érsekújváron, így a párharcban is 3-2-re szépített. A világbajnoki bronzérmes csapatára épít Merész András az olaszok elleni mai női vízilabda világliga mérkőzésen. A két csapat tegnap közösen készült.
Merész András csapata egy medencében az olaszokkal, és ez így lesz kedden is, de már élesben. A világliga döntőjébe jutni csak akkor marad matematikai esélye is a magyar lányoknak, ha ezt a meccset megnyerik, bár egy magyar-olasz bármikor rangadónak számít, pláne az EB előtt.
Az a tény, hogy az olaszokkal valószínűsíthetően utoljára játszunk az EB-ig. Ugye egyetlen olyan tornán sem találkozunk, ahol mi elindulunk, vagy ők elindulnak. Ezért én azt gondolom, mégis nagyon fontos lesz, hogy végződik ez a mérkőzés, milyen emlékekkel jönnek ki a játékosok.
Nekem ugye elég sok csapattársam van a kimérkőzés, tehát 4 vannak itt az én csapatomból. Egy erős csapat, ugye Lennori decemberben kikaptunk tőlük 2 góllal, kiki meccset vívunk.
Ami egyben az EB felkészülés része is, Merész András már arra is próbálja a csapatot.
Sporthírekkel legközelebb a Dunán jelentkezünk a 18 óra hírek után. Addig is szép napot kívánok mindenkinek, viszontlátásra!
Te termésbiztonság és termőképesség. Az időjárás jelentést és a bőterméshez szükséges talajminőséget a Baktofil támogatja.
Az időjárás jelentés támogatója a száraz szem tüneteinek kezelésére szolgáló Conhil szemcsepp.
Köszöntöm Önöket, ma még kellemes, langyos, tavaszi idő várható viharos szél nélkül. Hajnalban azonban erős hidegfront ér el bennünket ismét, főleg a szél miatt lesz ez erős. Látják, hogy egy anticiklon peremén helyezkedünk el, a felhők éppen hogy csak súrolják hazánkat. Most is csak fátyol felhők vannak felettünk, azonban itt látszik ez a felhőrendszer. Nos, ez már a hidegfronthoz tartozik, és ez nagyon gyorsan mozog kelet-dél-keleti irányba. Hajnalban ér el bennünket maga a front, átmeneti csapadékkal, nem sok eső várható, viszont annál erősebb lesz a szél. És átmenetileg érkezik hozzánk néhány fokkal hűvösebb levegő. Ma délután azonban Sándor még meleget hoz, 15 és 21 fok közé melegszik a levegő, a legtöbb napsütés itt várható délnyugaton, itt emelkedik 20 fok fölé a levegő hőmérséklete, és a délnyugati szelet még csak élénk széllökések kísérik. Az éjszaka első felében még semmi nem történik, aztán az éjszaka második felében hajnaltól érkezik a hidegfront, északon már záporokkal, a kisalföldön viharossá fokozódó északnyugati széllel, aztán ez terjed délkeleti irányba. Reggel már az ország déli megyében is megerősödik a szél, napközben pedig a front mögött 70-85 km/órás lökések kísérhetik az északnyugati szelet, ami majd csak estétől mérséklődik. Egyébként holnap is lesz napsütés, nem lesz sok eső, de azért keleten nagyobb valószínűséggel előfordulnak záporok, sőt, egészen északkeleten akár zivatar is kialakulhat. Aztán gyorsan elfelejtjük ezt az időjárást, csütörtöktől szombatig egyre melegebb, napos, száraz tavaszi idő várható, gyakran erős délnyugati széllel, majd vasárnap bizonytalanná válik a prognózis, ugyanis a nyugati területeket egy frontálzóna érheti el csapadékkal, de hogy ez hogy viselkedik majd tovább a hét további részében a jövő héten, nos, az még nagy kérdés. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Az időjárás jelentés és a tavaszi vetés támogatója a ZKI, a vetőmag.
Az időjárás jelentés támogatta az olajág otthonok.